a rendező, hogy kit szeretne főszereplőnek.
Érdekes.
Hanem van úgy, hogy azt mondja, hogy én egy-két szereplőt már tudok, a többit találjuk meg, de van, amikor a nulláról indulunk, és mindent mi prezentálunk.
És játékfilmben főszereplőt tudna mondani, olyan játékfilmet, amiben az önök?
Hát alapvetően az összes valami amerika filmet mi csináltuk, az 1-2-3-at mi csináltuk az HBO-val, a Terápiára sorozatot, a Mácsai Pállal. Most forgattunk egy Megrés sorozatot, ami tele van magyar színészekkel. A Szász Attilának az Apró mesék, Berni követ, ezeket mind mi csináltuk. A Kincsem című filmet, ennek mi csináltuk a castinget. A Hunyadiba, ami most jön ki, ott is dolgoztunk nagyon sokat.
És ott milyen szereplőket ott?
Főszereplőket is kerestünk. Igen. Nagyon sok rendező nem tudja a főszereplőjét. Vagy azt mondja, hogy van a fejemben 4-5 ember, de amíg tudtok ajánlani, vagy ismertek olyat, aki erre jól lehet, nézzük meg őket. Mert akkor az is fontos, ugye, hogy a szereplők, akiknek egymással jelenete van, azok működnek-e egymással. Tehát még megvan-e az a kémia, amitől az a párbeszéd, vagy ez a jelenet működni fog. Mert néha az ember összetesz két jó színész, még sincs meg az a fajta kapcsolat, vagy nem érezzük azt, hogy egymásra tudnak hangolódni. Tehát itt az is fontos, hogy kinek, kivel kell passzolnia. Tehát azt is meg kell nézni a rendezőnek, hogy működnek ők egymás között, és azt szerint is választ.
Ez nagyon érdekes, amit elmondott, de még mondhatnám, hogy maga egy nagyon jó pszichológus is lehetne, mert gyakorlatilag ráérez az embereknek a belső világára, hogy mi van benne, mit lehet belőle kihozni.
Igen, ez egy nagyon, igazából ez nagyon szép kísérlet, mert sokszor az ember nem tudja, és meg is lepődik a végeredményben. Tehát az is, olyan is van, akiről azt gondolnak, nem működnek együtt, mert annyira különböző egyéniségek, és mégis a kamera előtt azt látjuk, hogy ez egy nagyon jó jelenet lesz velük. Tehát és sokszor ott derül ki abban a pillanatban, amikor fölveszük, vagy fölvettük, hogy hú, az jó. Tehát itt valami csoda történt, amit érdemes kiaknázni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Orbán Andreával, a Playcasting vezetőjével, Meskóban beszélgetett.
A 2019-ben hallottunk először a Boldogság óráról. A szeretet ünnepe előtt talán mindenki szívesen hallgatja meg újra ezt az interjút.
A Jobb veled a világ alapítvány koordinátorával, Lengyel Adriennel beszélgetünk.
Nagyon sokszor kívánunk boldog ünnepeket, de boldog születésnapot is, anélkül, hogy végig gondolnánk, hogy vajon mi is a boldogság.
Ha valakit megkérdeznénk, hogy neki mit jelent a boldogság, akkor mindenki más-mást mondana. Ezért is izgalmas ez a téma, és ezért érdekli a pszichológusokat is. A tudomány mai állása szerint a boldogságot szubjektív jólétnek nevezzük.
Egy érzelmi állapot.
Igen, nagyon személyes. Lehet egy ilyen aktuális élményállapot, hogy én most ebben a pillanatban mennyire érzem magam boldognak, és lehet ez egy ilyen általános elégedettség érzés, hogy én az életemmel mennyire vagyok elégedett, mennyire érzem magam egy boldog embernek.
Mit is koordinál ön?
Tulajdonképpen én a Boldogság Óra programunkat koordinálom, ami egy pedagógusoknak és gyerekeknek szóló 10 hónapos program. Nincs olyan megkötés, hogy csak a tanév elején lehet elkezdeni a programot, mert hogy van egy ingyenesen letölthető oktatási segédanyagunk a www.boldogságóra.hu weboldalon, és ott bárki bármikor bekapcsolódhat, letöltheti ezt az oktatási segédanyagot, és ennek segítségével a módszertant átadhatja a gyerekeknek. Viszont lehetséges intézményileg is csatlakozni a programunkhoz. Egy intézmény eldöntheti, hogy ő beépíti a pedagógiai program tervébe, és vállalja azt, hogy egy éven keresztül legalább egy csoportban tartanak egy boldogságórát egy hónapban, szeptembertől júniusig.
Az órát pszichológus tartja?
Pedagógusok tartják. És ez tényleg azért nagyon fontos, mert hogy ők ismerik a legjobban a gyerekeket, és mindig bátorítjuk őket arra, hogy a módszertant és a gyakorlatokat, a feladatokat mindig a gyerekekre szabják.
Tanítható a boldogság?
A boldogság maga nem tanulható és nem tanítható, hiszen az tulajdonképpen következménye valaminek, ez az érzés maga, viszont a boldogságra való képességünk fejleszthető. Emögött az állítás mögött is tulajdonképpen egy tudományos kutatás áll. Mert Szonya Lubomir orosz származású amerikai pozitív pszichológus nő.
Ő az, aki kitalálta ezt?
Hogyan legyünk boldogok című könyvében írja le eddigi kutatásainak az eredményeit, és a Boldogság Óra program az ő kutatási eredményeire alapul. Ő volt az, aki a kutatócsoportjával összeszedte az eddigi boldogság kutatások eredményeit, és megállapított egy olyan alaptízist, hogy 3 olyan tényező van, ami befolyásolja a boldogság szintünket. Ezek közül az egyik, ami azért elég nagy mértékben, tehát körülbelül 50%-ban meghatározza a boldogság.
Mi lehet ez?
Vannak, akik hajlamosabbak arra, hogy több pozitív érzelmet és intenzívebben éljenek át, és vannak, akik viszont kevésbé. Viszont már a gyerekeknél is megmutatkozik egy boldogság szintbeli különbség, és ez a genetikai örökségnek köszönhető. Ez elsőre nem hangzik annyira jól, hogy tulajdonképpen 50%-ban meghatározott az, hogy ki milyen boldogság szintet tud elérni az életében. Azért ugye még mindig van 50%, amivel gazdálkodhatunk. Kíváncsi lennék az ön véleményére, hogy hány százalékban határozza meg a boldogság szintünket a körülmény.
A maradék 50%-ból olyan 15%.
Nem is jár messze. 10%. A 100%-ot tekintve azért elég kevés. Van egy olyan általános nézet, hogy a körülményeink sokkal nagyobb százalékban határozzák meg a boldogság szintünket, hiszen pont ezért hajtunk ugye a tárgyak, az anyagi javak megszerzésére. Tehát valahogy azt gondoljuk, hogyha mondjuk a lottó nyernénk, akkor hú, de milyen boldogok lennénk.
A pénz nem boldogít.
Igenis, az igazsághoz ez a mondás áll a legközelebb. Van egy olyan torzító hatás is, hogy mondjuk, hogy nyerünk a lottón, az hirtelen egy ilyen nagy boldogságérzést okoz. Viszont ez nagyon rövid ideig tart, ez a buktatója ennek. Ez nagyon intenzív nagy érzelem, viszont tartósan nem tudja befolyásolni pozitív értelemben a boldogság szintünket, hanem ugye, ami egy ugye genetika, az 50%-ban meghatározott.
10% a környezet, akkor most jön.
Van egy 40%, ami azért elég magasnak mondható. Ez a viselkedésünk, a gondolataink, a tetteink, amik meghatározzák a boldogság szintünket. Szonya Lubomirszky és csapata azért örült meg ennek az eredménynek, mert hogy ez teljesen irányításunk alatt tartható. Hiszen a viselkedésünkön, a gondolkodásmódokon tudunk változtatni, tudunk új szokásokat kialakítani. Tehát ez az a 40%, ami teljesen rajtunk múlik.
Nagyon sokat kell akkor érte tenni.
Így van. Tényleg be kell építeni a mindennapjainkban olyan szokásokat, cselekvéseket, amik segítenek a viselkedésünkön, a gondolkodásmódunkon változtatni, és viszonylag azért hosszabb ideig is kell ezeket a tevékenységeket végezni ahhoz, hosszú távon hasson a boldogság szintünkre. Hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hát persze, hogy boldogtalan vagyok, mert hogy ilyen a főnökön, a családon, ilyen országban élek. Hajlamosak vagyunk egyszerűen erre fogni, és nem látni a saját felelősségünket ebben. Tehát sokkal több energiát bele kell fektetni, de én azt gondolom, hogy megéri. A Boldogság Óra programban ezeket a boldogságfokozó stratégiákat vagy technikákat tanulják meg a gyerekek. Van óvodás, alsós, felsős és középiskolás korosztály számára is kidolgozott módszertanunk, kézikönyvek, munkafüzetek, gyakorlatokkal, feladatokkal, sőt, az online megtalálható segédanyagok között még a tanulásban akadályozott gyermekek részére is.
Játékos a módszer.
Tehát játékos, abszolút egy élménypedagógiai módszertanról van szó, tehát gyakorlatokkal, beszélgetésekkel, dalokkal kiegészítve. Nagyon fontos mindig a beszélgetés. Valaki szeptembertől indítja el ezt a programot, akkor rögtön szeptember az a hála hónapja. Itt a boldogság órákon először is beszélgetnek a pedagógusok a gyerekekkel, hogy mit jelent a hála. Picit végig gondoljuk, hogy mondjuk az adott nap, vagy az adott héten miért lehetünk hálásak, akkor az rögtön egy olyan pozitív érzéssel tölt el minket, hogy még hogyha egy negatívabb élethelyzetben vagyunk, akkor is rögtön egy ilyen kicsit pozitívabb érzelem állapotba kerülhetünk, és ez semlegesítheti az adott nehéz helyzetnek a negatív hatásait is.
Milyen érdekes. Ez benne van a napi imákban.
Így van. Kapunk olyan visszajelzést katolikus iskoláktól. Ők is ezeket az értékeket képviselik. Mi a pozitív pszichológia felől közelítjük meg a boldogság kérdését. Ők ugye a vallás felől közelítik, és nagyon jól össze tud találkozni.
Hát a hálában mindenképpen.
A következő témakör az optimista szemléletmódnak a kialakítása. Van is egy ilyen gyakorlat, az optimista szemüveg.
Ez egy rózsaszín szemüveg.
Nagyon fontos, hogy nem kell rögtön egy nagyon hurrá optimizmus szemlélettel közelíteni az élet felé, hanem próbáljuk meg elképzelni, hogy egy adott helyzetnek egy optimista kimenete is lehet, és ennek az a következménye tulajdonképpen, hogyha így tekintünk a jövőbe, akkor sokkal nagyobb erőfeszítést vagyunk képesek tenni az adott cél elérése érdekében, mert hogy hajt minket az a motiváció, hogy elképzeljük, hogy ez a cél megvalósul. Ha egy adott folyamat van, azt gondoljuk, hogy ennek egy negatív kimenete lesz,
akkor sem fog sikerülni,
akkor így tesszük bele azt az energiát, és be is igazolódhat ez az előfeltevésünk. Amit mi a Boldogságóra programban szintén mindig hangsúlyozunk, hogy ugye van 9 olyan témakör, amit a gyerekek végigvesznek, de a 10. hónapban egy picit visszatekintenek. Mi úgy hívjuk, hogy boldogság koktélt össze tudnak állítani, amiben kiválasztják azokat a témaköröket, stratégiákat, amiket aztán ők hosszú távon szeretnének alkalmazni.
Hajlandók együttműködni ebben a gyerekek.
Igen. Minél fiatalabbak, annál fogékonyabbak. A felsős, illetve a középiskolás korosztályban azért persze egy picit nehezebb. Nagyon fontos itt azt is megjegyezni, hogy a pedagógusok is önkéntesen csatlakoznak a programhoz. Ezt nem lehet kötelezővé tenni, hogy valaki boldogságórát tartson.
Milyenek a tapasztalatok? Beszámoltak már erről pedagógusok?
Nagyon, igen. Nagyon sokszor azt említik, hogy a boldogságórák hatására érezhetően jobbul az osztályközösség. Mi mindig az ELTE pozitív pszichológia kutatócsoportjának segítségével mérjük a boldogságórák hatékonyságát. Azt mondhatjuk, hogy azok a gyerekek, akik boldogságórákon vesznek részt, sokkal kitartóbbak, kreatívabbak, többször élnek át flow élményt, és magasabb az önbecsülésük.
Ez már boldogság.
Ez abszolút. Ezek tudományosan bizonyítható eredmények. Nem csak a gyerekek érzik magukat jobban. Ahogy a pedagógusok feldolgozzák a módszereket, készülnek, megtartják az órát, látják annak a pozitív eredményét, ez rájuk is visszahat. Én azt gondolom, hogy sokkal boldogabbnak érzik magukat.
Mi is ez a Jobb veled a világ alapítvány?
2014-ben indult útjára. Az alapítvány azt a célt tűzte ki, hogy általában az emberek boldogság szintjét emeljük egy kicsit a tudatosság eszközeivel.
Kik az alapítók?
Bagdi Bella, ő a Jobb veled a világ alapítvány elnöke, ő az egész Boldogság program és a Boldogság óra program megálmodója. Neves szakértők csatlakoztak a programhoz, így például a professzor dr. Bagdi Emőke, a programunk fővédnöke, a könyveinknek a társszerzője is. És professzor dr. Olá Attila, az ELTE pozitív pszichológia kutatócsoportjának a vezetője, pedig a tudományos szaktanácsadója a programnak. Nagyon sok eredményt értünk már el. Például a Boldogságóra programhoz is több mint 1000 intézmény csatlakozott. Vannak felnőtteknek szóló programjaink is, kis klubtalálkozókat tartanak a kihelyezett képviselőink. Hogyha esetleg valaki kíváncsi lenne a programra, hogy nyugodtan látogasson el a www.boldogságóra.hu weboldalunkra, és ingyenesen elérhető segédanyagokat tud letölteni, illetve tájékozódni tud részletesen is a programról.
A riporter Somogyi Ágnes volt. Boldogságot érzi a mindennapi munkájában és a hobbiában is a következő beszélgetőtársam.
Egy-két hónappal karácsony előtt indítani egy gyerekkönyvkiadót, ehhez kell egy bizonyos fokú vagányság. Mondjuk talán úgy, főleg akkor, ha valakinek van egy fix állása. A mai vendégem Fenyvesi Orsolya, aki a Babilon kiadónál, hát mondhatnánk azt, hogy mindenes.
Mindannyian egy kicsit mindenesek vagyunk, igen. Főleg szerkesztő.
Igen, de közben meg verset írsz, gyerekkönyvet írsz, fordítasz, szóval sok minden belefér. És ehhez hogy jött, hogy most egyszer csak egy kiadó? Mégpedig úgy, hogy két fős a kiadó.
Nekem a könyv a legnagyobb szenvedélyem. Tehát én ugye mindenek előtt költőnek tartom magamat, és az egyik legelső versem is arról szólt, hogy én mennyire szerettem a könyveket. Az volt a címe, hogy a könyv a mindenem, és felsoroltam, hogy pontosan milyen okok miatt. Úgyhogy nekem valóban egy áldás, hogy abból áll az életem, hogy szerkesztek, fordítok, írok, könyveket kutatok fel a Babylon kiadónak, én foglalkozom a külföldi jogokkal.
Tehát ez azt jelenti, hogy kutatod, hogy te választasz ki, vagy ajánlasz a kiadó felé.
Ajánlok, igen. Én járok ki, persze más kollégákkal karöltve, de a frankfurti könyvvásárra, a bolonyai gyerekkönyvvásárra, és akkor ott töltődöm és inspirálódom. És hát van egy olyan szegmens a könyvkiadásnak, ami nem piacképes igazán. Viszont pont ez a szegmens, ami engem a legeslegjobban izgat, ezek a költői képes könyvek, a művészeti könyvek, ugye, akkor a kicsit talán furcsább, elvontabb témájú vagy illusztrációjú gyerekeknek és felnőtteknek szánt könyvek, és ezekben én már nagyon-nagyon régóta szerelmes vagyok. És az teljesen érthető, hogy mondjuk egy piaci alapon működő kiadónál ezek miért nem működhetnek, de úgy mindig szomorkodtam, hogy ezeket én úgy hazahoznám, meg így mögéjük állnék, és akkor a gyerekkori barátnőm egyszer csak így rávágta, hogy hát akkor csináljuk meg. És létrehoztunk egy céget az ő kezdőtőkéjével, meg az én lelkesedésemmel, és elindultunk kettő könyvvel.
És ez lett a Két Hold.
Ez kiadó. A Két Hold kiadó, azért lett ez a név, mert nekünk egy hold nem elég. Úgy éreztük, hogy ez a név érzékelteti, hogy ezt az én örökös sóvárgást arra valami többre, ami szerintem minden könyv szerető emberben ott munkál. Úgyhogy igen, tehát hogy most ez egy ilyen hobbi tulajdonképpen, a nem létező szabadidőnkben csináljuk, tényleg nagyon-nagyon lelkesen, és igyekszünk építkezni, és nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha még sok könyvet kiadhatnánk. Ezeknek a nagy része magyar szerzőkkel folytatott együttműködések eredménye lesz, azért mondom az együttműködés, mert én ezt a részét is nagyon szerettem, amikor együtt lehet gondolkozni egy könyvön. Az egyik első kötetünk, ez a Kovács Ágónak a zsebkönyve, ott is az Ágóval, neki volt egy fantasztikus ötlete, a saját gyerekeit csinálta meg, és csinált rájuk ilyen zsebeket, volt egy ilyen leporelószerű kézzel készített kiadványa, hogy mi van az ő zsebükben, és akkor ez így ugye átvitt értelemben is, hogy mit hordozunk magunkkal, vagy mi az, ami fontos nekünk. És ebből készítettünk végül közös ötletelések során egy böngészőt, amiben a különböző szereplők láthatók, de a barlangnak, meg a fának is van itt zsebe, meg nem csak a gyerekeknek, de az ördögnek és az angyalnak is, és ezek a szereplők egyébként még össze is kötődnek a tárgyaik révén, amit többszöri olvasás után lehet megérteni, vagy elgondolkozni rajta.
És a rajzokat ki csinálja hozzá?
Ez a Kovács Ágó, tehát ez az ő szerzői. Ő egy fiatal grafikus, illusztrátor, egy csupa szív lélek ember, és ez a teljes egészében az ő munkája, tehát én ezt szerkesztőként így egyengettem, meg együtt ötleteltem vele, és ez fantasztikus jó érzés volt együtt készíteni, vagy ott bábáskodni e fölött, de ez egy az egyben a Kovács Ágónak a zsenialitása és stílusa.
És a másik?
A másik könyvünk pedig ez a Térkép bárhova cím, mert kiadott, hát ezt nevezzük mondjuk artbooknak, de szoktuk mi ezt nevezni felnőtt böngészőnek, vagy merengőnek.
Mert?
Azért, mert ebben csak képek vannak. Ennek az az alapja, hogy felkértünk 32 grafikust, illusztrátort, képzőművészt, hogy a térkép témában küldjenek be valamit, és szándékosan nem volt szigorúbb megkötés, mert erről szerettem volna egy ilyen képes antológiát, hogy mi mindenhez tudunk mi utat találni, hogy milyen sok mindenhez tudunk térképet rajzolni. Mindig van egy ilyen... Ez jó lenne, hogyha sorozat lenne, mert az volt az elképzelés, hogy ugye a gyerekek mindig imádnak térképet rajzolni. Ez mindannyiunk rajzolt ugye kincses térképet, meg egyebeket, és hogy... De ez a fajta a rátalálás vágya dolgokra, ez később is ott van bennünk, és én ezt akartam megmutatni, hogy mennyire sokféleképpen lehet, és itt aztán tényleg minden van, az absztraktól elkezdve vannak egészen ilyen gyerektérképrajzszerűek, de vannak benne utak egymáshoz, a Rófusz Kinga, ott egy férfi meg egy nő alak találja meg, vagy a testünkben futó idegek is egy ilyen térkép, tehát azt hivatott bemutatni, hogy mindenhez lehet térképet rajzolni, bármihez találhatunk utat.
Tehát azáltal, hogy nincsen szöveg, mindenkinek a fantáziájára van bízva, hogy mit mivel köt össze?
Igen, ezek egy kicsikét ilyen aktívabb befogadói attitűdöt tételeznek fel, tehát hogy itt nincsen erénk rakva, ezt nézegetni kell, vagy lehet, nem kötelező tovább gondolni. De itt az is volt az elképzelés, hogy egyébként hogy vannak benne ilyen gyerekvilágból származó rajzok, meg kifejezetten, amik a hagyományos képeskönyveknek a világát hozzák, de hogy a gyerek, aki azt a kezébe fogja, találkozik egy kicsit felnőttesebb, vagy mondjuk ilyen képzőművészeti színvonallal, akkor ahhoz is tudjon, vagy megpróbáljon kapcsolódni. És ez működik, vagy ebben a gyerekeinken teszteltük, de ők elgondolkoztak egészen komoly munkákon is, amik ebben a könyvben vannak. És a komoly alatt itt most nem azt értem, hogy egyébként, mert szerintem a mese is véresen komoly, és az ilyen, a varázslatos képek is nagyon-nagyon komolyak, csak azért ők valamire kondicionálva vannak. És az nem feltétlenül a kortárs művészet.
De ez magában rejti akkor azt is, hogy ahányszor előveszi a gyerek a könyvet, bárki a könyvet, akkor amilyen hangulatban van, az szerint változtathatja is, hogy mit mihez köt.
Igen, ez egy ilyen inspiráció forrás a mindennapokhoz igazából. Tehát valahogy azt képzeltem el, hogy akinek ez ott van az asztalán, ha csak egy kicsikét így úgy érzi, hogy hiányzik belőle a lelkesedés, vagy a fűtőanyag, akkor esetleg belelapoz. De az is lehet, hogy igen, hogy tovább gondolja. Ha nagyon szuper lenne, hogyha ezt folytathatnánk majd egyébként, és az lenne a terv, hogy hasonló ilyen gyermeki elképzelés, de gyerek és felnőtt válaszok születnének.
Ezekre. És ezek, ahogy így mondod, feltételezi, illetve elvárja, hogy a szülő és a gyerek együtt foglalkozzon vele?
Van, amelyik gyereknek én is tapasztalom, szüksége van arra, igen, hogy ott legyen velette a szülő ilyenkor, és vannak azok a típusok, amilyen egyébként én is voltam, aki egyszerűen csak oda megy a könyvespolc mellé, és magányosan nézegeti a könyveket órákon keresztül. De akár igen, és egyébként ezért aztán hatványozottan nehéz egyébként ennek piacot találni, mert én azt tapasztaljuk egyébként a Babilon kiadónál, és ahol ugye főállásban dolgozom, hogy az embereknek nincs ideje, az a jobbik eset, ha nincs ideje, vagy kedve igazából ebbe egy időt fetszölni. Tehát a lehető legegyszerűbb mese, ami úgy adja magát, azt egyszerűbb a gyerek kezébe adni, mint leülni és együtt lapozgatni. Egy kicsit mi beleálltunk ebbe, hogy ezt talán visszahozzuk, ahogy abba is, hogy az ilyen művészeti illusztráció is, vagy hogy majd szeretnénk később ezzel foglalkozni, mert én azt látom, hogy itthon még mindig az illusztráció az elsősorban a szöveget segíti megérteni. Tehát, hogy sokszor az illusztrátorok egyszerűen lerajzolják, ami... Igen. És az pedig az lehetne ugye a társa, tehát hogy az én elvonatkoztathatna, kinyithatná a szöveget ezer másik irányba.
Hát de önmagában is a képek egy stílus irány felé elvihetik a gyerekeket. Vagy beleszeret, vagy nagyon nem tetszik neki, és másfélét nézted. Azt hiszem, igen. A klasszikus mesekönyvek már, tehát a Grimm meg ilyesmi, azok sokkal kevésbé kötik már le a gyerekeket. Meg azok a fajta rajzok, amik abban vannak.
Igen, bár egyébként van érdekes, hogy van egy időszak, most a lányomnak is volt, amikor népmeséket akart hallani, és akkor népmeséket szolgáltattam természetesen, de nem is gondoltam, hogy ez... De volt egy időszak, amikor feltámadt benne erre az igény. Viszont ezek a... Most szerencsére azt látom, hogy egyébként ugye több kiadó beleállt már a csendes könyv, vagy silent book kiadásba, a Csimotától elkezdve
azt
most...
Azt jelent?
A csendes könyv az, amiben egyáltalán nincsen szöveg, tehát csak a képeken keresztül mesél. És most látom, hogy több kiadó is... hisz ebben, nyilván hisz benne, hogyha kiadja, és most majd alakult már egy másik új kiadó is, akik csak csendes könyveket szeretnének kiadni, ami meg különösen izgalmas, ugye, hogyha egyáltalán nincsen szöveg. Tehát ott valahogy szerintem a gyerek is saját magát képezi meg, és saját magát gondolja bele, vagy gondolja újra, vagy, tehát az egy olyan aktív, az egy olyan, mint ugye a nyitott végű játékok, ugye, ami nem szerettem azt a kifejezést, hogy fejleszt, mert nem a gyerek csak játszan akár, nem kell, hogy mindig közben tanuljon valamit, de ez az aktív részvétel a képzeletnek a játékaiban, ez szerintem ez olyasmi, amit magával visz majd egész életben.
Hát igen, és azt később más területen tudja használni, hogy bele tud képzelni dolgokat. Ez olyan, mint amikor mi voltunk gyerekek, akkor én azt próbálom most az unokáimmal is, hogy hogy felhőket, hogy ki mit lát benne. Az, az is olyan, ami egyrészt a felhő is változik, másrészt az ember hangulata is.
Igen, és ez azért olyan érdekes játék, mert olyankor az ember egy kicsit azonosul azzal, ami nem önmaga. Tehát a minket körülvevő dolgokkal, hogy belelátjuk magunkat, vagy kivetítjük saját magunkat a felhőkre, vagy akár a másik emberre, vagy a könyvnek is valahogy szerintem egy az együttérzés.
A saját alkotásaidat is szándékozott majd ebbe a sorozatba behozni, vagy lehet egyáltalán a saját kiadásaidba, vagy az marad a Babilonba?
Igen, nem érzem elegánsnak, hogyha az ember úgy saját magát adja ki, bár egyébként most errefele úgy látszik, hogy ezt mégis így újra gondoljuk, különösen a piaci helyzetnek az, ami a szerzőknek jut abból, amit ugye alkotnak. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy egyáltalán az író az hivatott-e bármilyen bevételre a munkájából, de nem, tehát hogy én nem a saját könyveimet szeretném itt kiadni, hanem másokét. Tehát én is szeretnénk ezt a varázsos könyveket hozni felnőtteknek és gyerekeknek, olyanokat, amik úgy elveszejtenek minket egyfajta ilyen jó értelemben.
Hát ez egy nagyon izgalmas dolog, és remélem, hogy nagyon nagy siker is lesz, hogy legalább akkora, mint a te lelkesedésed, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Fenyves Jorsajával Kéri Júli beszélgetett.
A kiadó könyveit az interneten rendelhetők, illetve ott megtalálhatók azok a helyek, ahol személyesen is kaphatók a kiadványok. Elérhetőségük kétholdkiadó.hu. Ezzel végéhez értünk mai magazinunknak. Ezt az adásunkat mához 4 hétre ugyanitt, ugyanebben az időben megismételjük, valamint minden köztes héten szerdán 20 órától is. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net műsortábláján. Ezen kívül elérhetők vagyunk a Civil Rádió archívumában és a Facebookon is. De hallgathatnak minket podcast oldalunkon is. Ennek címe anchor.fm/60-túl. Békés, szép ünnepet kívánnak a mai magazin készítői, Ámen Csóka, Meskó Bánk, Somogyi Ágnes, Torda Judit. Nevükben is elköszön a szerkesztő, Kéri Juli. Viszont hallásra mához 4 hétre, már az új évben, 2020.